Föl kell az Isten, szétszóródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. Ahogyan a füst eloszlik, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megolvad a tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösök az Isten színe előtt. De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 68. Zsoltárunkat, a 68. Zsoltárunknak az első verszakát. Ebből a Zsoltárból szólt az igés köszöntő is. 68. Zsoltárunk az énekelt, így kezdődik. Hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 666. dicséretünket, annak mind a négy verszakát. Az első így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Thank you.
a mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
XXVIII. úrnapi kérdések és válaszok. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten az Úr szent vacsorájában arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatában és minden ajándékában részes vagy? Krisztus nekem és minden hívőnek meghagyta, hogy egyek a megtört kenyérből, és igyak a nekem nyújtott pohárból az ő emlékezetére. Ezzel együtt megígérte, hogy az ő testének feláldozása és megtöretése vérével, vérének kiontása a kereszten értem is épp úgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik, és a kelyhet nekem oda nyújtják. És azt is megígérte, hogy az ő megfeszített teste és kiontott vére olyan bizonyosan táplálja lelkemet az örök életre, mint amilyen valóságosan eszem a kenyérből és iszom a kehelyből, amelyet Krisztus testének és vérének jegyeként az Úr szolgája nekem átad. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem azt is jelenti, hogy a Szentlélek által, aki a Krisztusban és bennünk is lakozik, mi egyre inkább egyé válunk az ő szent testével, bár ő a mennyben van, mi pedig a földön vagyunk, testéből való testé, és csontjából való csontá leszünk azért, hogy miként a test egy tagjait, egy lélek, miként is a Szent Lélek éltessen és kormányozzon. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a megtöretett kenyérből esznek, és ebből a kehelyből isznak. Az úrvacsora elrendelésekor, amikor így szólt, az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezt az ígéretet Pál apostol is megismétli, amikor ezt mondja. A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünké, mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik egy kenyérből részesedtünk.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 67. fejezetéből, a 67. fejezet mind a 8 verséből. Kérem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Így szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 67. fejezete első versétől Isten írott üzenete. A karmesternek húros hangszerre zsoltárének. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg az utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, újongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Meghozta termését a föld, megáld bennünket, Istenünk az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy magasztalhatunk téged, és hogy ez a Zsoltár is magasztalásra szólít föl bennünket, egyenként is, de a te népedet, sőt, az egész földet, a teremtett világot. És köszönjük azt is, hogy a teremtett világ önmagában is dicsér téged, rád mutat a teremtőre. És hogy ott lehetnek előttünk mindezek a dolgok, Urunk, láthatjuk, szemlélhetjük, és bizony arra felé tol bennünket mindez, hogy mi is dicsérjünk téged, hogy magasztaljunk téged, hogy magasztaljuk a te szent és félelmetes nevedet. Urunk, hagyd legyen ott bennünk most a hálaadásnak a szava is, a köszöneté. Köszönjük az elmúlt hetet, a gyermek héten lévő gyermekeket, hogy ma is az elmúlt héten, ebben az esztendőben is adtál nekünk olyanokat, akiket taníthattunk. Egészen kicsi kortól kezdve taníthattuk a lelki énekeket, elmondhattuk az aranymondásokat, a szívükbe véshettük azokat, és köszönjük neked, Urunk, a bibliai történeteket is, és hogy voltak szolgálóink már a fiatalabb nemzedékből is, akik énekkel, lelki tanítással is, de az asztal körüli szolgálatban is részt vehettek. Urunk, mindezekért téged illet a dicséret, a tisztesség és a hálaadás. És Urunk, hadd kérjünk most, hiszen olyan jó újra megállni előtted, hallgatva az igét, neked énekelni, együtt imádkozni, hogy küldj nekünk ma is üzenetet igédből. Nagy csoda az, amikor a te lelked megérinti a mi lelkünket, és megnyitja az igét, megeleveníti azt, hogy egyszerűen jön az üzenet belőre, hogy értjük, amit mondani akarsz, hogy személyesen megszólíthat a te igéd, Urunk, bennünket. Így kérünk, hogy most is te légy így velünk az Isten tiszteletünkön. Tudjunk mindent félretenni, ami bennünket foglalkoztat, lezáratlan dolgainkat, elvégzendő feladatainkat. Tudjuk teljességgel kiüresíteni magunkat előtted, és hadd várjuk, Urunk, így az üzenetet. Bocsásd meg vétkeinket, Urunk, hadd, hogy ezek ne akadályozzanak bennünket abban, hogy meghalljuk, megértsük üzenetedet.
Hadd vigyük ezeket is, bűneinket, elődbe, vétkeinket, mulasztásainkat, oly sok minden terhel bennünket újra és újra. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy az, aki ezt le tudod rólunk venni, aki megszabadítasz ettől az elhordozhatatlan nagy tehertől. És köszönjük így Jézus Krisztus áldozatát, aki levette rólunk mindezt, hiszen ő a világ bűnéért halt meg. Add, Urunk, hogy mind többünkre érvényes lehessen ez, hogy Te megszabadítottál terheinktől, vétkeinktől, bűneinktől, és hogy új élettel ajándékoztál meg. Kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel, áld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekszóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 209. dicséretet, jól ismert dicséret ez, csak ugye újak a számok még. Úr Jézus, mely igen drága, a Te igédnek világa, szép pünkösdi dicséretünk dallamára énekeljük. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a mai napi ószövetségi ige szakaszból a református kalózunk szerint, írva található Esdrás könyvében, Esdrás könyvének 9. fejezetében, a 9. fejezet első 9 versében. Kérem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassa a gyülekezet. Itt szólt tehát hozzánk Esdrás könyve 9. fejezet első versétől Isten írott üzenete. Mindezek után eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták: Izrael népe, meg a papok és a léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaániak, a hettiták, a periziek, a jebusziak, az ammóniak, a moábiak, az egyiptomiak és az emóriak utálatos szokásaitól. Mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent magas ország népével, sőt a vezető emberek és előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Amikor ezt meghallottam, megszaggattam a ruhámat és a köpenyemet, megtéptem a hajamat és a szakállamat, és ott ültem magamba roskadva. Akkor körém gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig magamba roskadva ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahova leroskadtam,
majd megszaggatott ruhában és köpenyben télre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Istenem, szégyen kezem, és nem merem fölemelni arcomat hozzád. Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyainak a kezébe, hogy gyilkoljanak, fogságba vessenek, kifosszanak és megszégyenítsenek bennünket, ahogyan van ez ma is. Még csak rövid ideje annak, hogy megkönnyülült rajtunk Istenünk az Úr, mert meghagyott belőlünk egy maradékot, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén. Visszaadta szemünk ragyogását Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy föléledve fölépítsük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk azt romjaiból, és védőfalot adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben.
Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljunk el helyünket.
Kedves testvérek, legalább egy vasárnap erejéig egy kicsit tekintsünk be így is a református kalózunk ószövetségi igéibe, hiszen párhuzamosan szoktuk ezt olvasni az új szövetségi igékkel, de sok esetben így vagyok ezzel én is, hogy kedvesebbek talán az új szövetségi igék számunkra, és így mondom, hogy talán az evangéliumot, az örömüzenetet, Krisztusnak a szabadítását, így mondom az élő Isten szabadítását is jobban egyértelműen adja elénk be, és talán némely esetben, vagy talán többször is szoktuk hanyagolni az ószövetségi igéket. De így mondom, ez is Istennek teljesen igéje, hiszen együtt van a két szövetség könyve. És így mondom, hogy abba ott nyilvánvaló módon is, de sokszor kicsit, bocsánat, így mondom, bújtatottan is ott van az örömüzenet. Itt szokták mondani a régiek kicsit olyan látens módon, nem a latin mondással, most magyarul mondom, benne van az Ószövetségben is az Új Szövetség, azaz Istennek az örömüzenete, az Istennek adott szabadítása. De az Új Szövetségben már egészen egyértelműen fénylik teljességgel, hogy hogyan is adta Isten szabadítását Krisztusban nekünk teljességgel. És hát a történeti könyvek egyébként sem talán a legegyszerűbb könyvek. Itt is egész hosszú felsorolást olvastunk, hogy mik is voltak azok a népek, amik körbevették Izraelnek népét, és hogy azoknak átvették a nem is csak egyszerűen rossz szokásait, hanem ezáltal hűtlenek lettek az Úrhoz. És milyen jó volt, hogy kisütött a nap, egy kicsit megkönnyülült így is rajtam, hogy fogom kiolvasni majd ezeket a neveket ebbe a baladai félhomályba, amiben még az előbb ültünk. De valóban nem egyszerű népnevek ezek, sok népnek már igazán csak holt helye van, eltűntek a történelem süllyesztőjében. Tehát talán szívesebben vesszük elő az újszövetségi íjéket, de higgyük el, hogy a Biblia egésze, az ószövetségi történetek, Izrael népének története is, ott rejlik benne a kegyelmes Isten is, a szabadító Isten is, különösen ebben a részben olvashattuk mindezt, de bizony ott van Istennek a teljes jelleme, az ő szeretete is, abba belefér az ő fenyítése is, az ő haragja is. Mint ahogy ebben a szakaszban is olvashattuk azt, hogy igen, idegen népek közé vitte Isten az ő népét, mert eltértek az útról, hűtlenek voltak. Így mondom, hogy vissza kellett őket téríteni. És sokszor bizony ilyen kemény kell legyen a feddés és az ítélet, hogy az a maradék legalább visszatérjen az Úrhoz. Isten teljes jellemében bontakozik ki előttünk ebben a történetben is. Az ő ítélete, de ott van az ő szabadítása. És a mindenkori ember felé való szeretete. Hiszen ezt élhette meg Esdrás is. Így borult Isten szín elő. Így tartott bűnbánatot, ahogy olvastuk.
és így vitte oda az egész népének bűneit elhordozva, ő mint egyébként papi hivatásban lévő is. De milyen jó, hogy bennünket, új szövetségeket már Isten fölhatalmazott arra, hogy mint hívő emberek ott álljunk Isten színe előtt, akár úgy, mint papok, egy-egy családban, egy-egy gyülekezetben, népünk között, és hordozzuk akár az elődek bűnét, megvalva azt, akár, hagyd mondjam, a mostani bűneinket, és utána kérjük Istentől a feloldozást. Bűnbánattal, ahogy ezt tette Esdrás is. Néhány szót magát a történeti körülmények között is, hogy hogyan keletkezett, mikor, milyen időben vagyunk, mindezek a leírások. Tudnunk kell, hogy Izrael népét, jól tudjuk ezt, fogságba vitték 70 év a fogság ideje, és utána 70 év után több transporttal érkezhetnek vissza az ősi földre, Júda földjére, Jeruzsálembe. Döbbenetes a pusztítás, szinte lakatlan a föld, Jeruzsálem romja, romba dőlt, a városfalak, maga a templom is, csak az alapok maradtak meg, és kezdődhet viszont az újjáépítés. Isten kegyelme ez is, hogy van legalább egy alap, amire lerakhatják a falakat, és van egy maradék, aki visszatérhetett az ősi földre. Így érkezik haza Esdrás is, ő a második nagy visszatéréskor, a második nagy hullámmal, Krisztus előtt 458-ban vagyunk, és hát elkezdődhet az újjáépítés. Nem csupán a templomnak az újjáépítése, hanem valami sokkal több ennél, vagy hagyd mondjam, a kettő együtt kell, hogy menjen, a belső lelkiépítkezés. Hadd utaljak egy kicsit vissza a 6. fejezetre, amikor azt olvassuk, hogy igen, Isten ellenségei is föllépnek. Kétségbe vonják a királynak a parancsát, ami engedélyt adott arra, hogy Izrael népe fölépíthesse a templomot az alapjaitól. A következő, hadd olvassunk bele egy kicsit a történetbe, 6. fejezet eleje. Ekkor Dárius parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. És találtak Akmetá várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt följegyezve emlékeztetőül. Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten jeruzsálemi házának házára nézve. Építsék fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be. Maradjanak meg régi alapjai. Legyen a magassága 60 könyök, szélessége is 60 könyök. Három sor legyen kőtömbből, kőtömbökből és egy sor fából. A költséget a királyi palota fedezze. Sőt, Isten házának az arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nabukadnetszár hozott el a jeruzsálemi templomból és vitt Babilonba, vigyék vissza, hadd kerüljenek újra a helyükre, a jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat az Isten házában. Azt olvassuk tehát, hogy az ellenség nem éri el a célját, nem sikerül megakadályozni az építkezést, utána néznek ennek, hiszen a feljelentő levél megérkezett, már a következő perzsa uralkodó uralkodik, és megtalálják a levéltárban az előző perzsa uralkodó Círus, őt még a médekhez szoktuk kötni, engedélyt ad a templom felépítésére. Elhárul tehát ez elől is az akadály. Hagy említsek egy igét a példabeszédek könyvéből, nagyon beszédes és idevág, 16. fejezet, 7. vers. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Valami ilyesmi történik. Nem ért célt az ellenség, tovább folytatódhat a templom, a szent helynek a felépítése, az áldozatbemutatásnak a helye. Különösképpen is nagy örömmel éri ezt meg a zsidóság, hiszen ez volt az egyetlen olyan hely, ahol Istennek áldozhattak, és ez a templom ez semmivé lett. Itt épül fel tehát a második templom, tudjuk, hogy már ez sem létezik azóta, Krisztus után 70-ben ezt is lerombolhatták. Megtehette az ellenség, hiszen Isten megengedte azt neki. Megint csak a bűnök következménye volt, egyrészt, másrészt pedig valami sokkal különbről gondoskodott az Úr, arról az egyszer és tökéletes áldozatról, amit nem kell megismételni. Krisztusnak az áldozatáról van szó. Itt tehát fölépülhet az Isten tiszteletnek a helye, nem akadályozhatja az ellenség, csak hogy az az érdekesség ennek, hogy a külső építkezéssel párhuzamosan nem történt meg a belső lelkiépítkezés. Mikor többször elolvastam ezt az ige szakaszt, óhatatlanul is eszembe jutott az előző szolgálati helyemen, amikor a templomot újítottuk, hogyha nem is az alapig, de a csupasz falakig jutottunk, a födém, tető, minden lekerült, a vakolat is a templomról, szörnyűködött is a gyülekezet, főleg az idősebbek, hogy lesz ebből újra templom. Természetesen lett, de amit nagyon fontosnak láttam akkor is, és sokszor elmondtam, hogy ezzel a külső építkezéssel tovább kell, hogy folytatódjon a belső építkezés is. Nem elég megújítani a templomot, nem elég a falakat újját tenni, hanem a belső, a szívekben lévő építkezés is, az a lelki, az tovább folytatódjon. Mit is olvasunk itt az ige szakasz elején? A következő üzenetet kapja Esdrás, és ebben törik össze ma jut bűnbánatra. Mindezek után eljöttek hozzám a vezető emberek, is ezt mondták, Izrael népe, még a papok és a léviták sem különültek el az ország népeitől. A kánoániak, a hettiták, a periziek, a jebusziak, az ammóniak, a moábiak, az egyiptomiak és az emóriak utálatos szokásaitól, mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent maga az ország népével, népeivel, sőt a vezető emberek és előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Mi is történt? Az, hogy Izrael népe nem különböztette meg magát. Mai világban, hogy mondjam, ez kárhozatos szó lenne, különbséget teszünk, pedig Izrael népének ezt mondta az Úr, hogy különüljenek el azoktól a népektől. Miért is? Láthattuk, vagy láthatjuk nem egyszer Izrael népe történetében, hogyha keveregtek a környező népekkel, akiknek pogány istentiszteletük volt, sok pogány istent imádtak, akkor általában az történt, hogy azok a pogány istenek szüremkedtek be az izraelitáknak az életébe. Nem pedig fordítva, hogy az izraelitáknak az egy élő Isten hite hatott át, járta át azokat az idegenből jötteket. És később is láthatjuk ezt Izrael népe életében. Salamon király ékes példája ennek. Így kötött szövetséget sok környező országgal, hogy elvette azokat, ugye a főrangú lányokat, családi királyi házasságból származóakat, és így próbált szövetségre jutni a környező népekkel, és az történt, hogy Salamonnak a szívét is ezek a pogány istenek ejtették fogságba, és eltért az élő Úrtól. Mi volt tehát a népnek a bűne? Ez a fajta összekeveredés, hogy nem maradt az a szent mag szenté. És azt mondja itt Esdrás, hogy bizony élen jártak a vezető emberek, még a papok, meg a léviták is, akiknek példát kellett volna ebben mutatni. Tehát bejött az idegen isteneknek a tisztelete, és Izrael istenének, az egy élő Úrnak a tisztelete pedig odavészett. Nem volt tisztelete az Úrnak. Mi történt ezután? Mit tesz Esdrás? Amikor ezt meghallottam, megszaggattam a ruhámat és a köpenyemet, megtéptem a hajamat és szakállamat, és ott ültem magamba roskadva. Akkor körém gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael istenének, az igéire a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig magamba roskadva ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahová leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Itt álljunk meg egy picit. Eszembe jutott az az időszak is, az egészen idősek még emlékezhetnek is rá, amikor legutóbb ilyen nagy világégés lehetett Magyarországon, ami népünk körébe, ez a második világháborút követő időszak volt, vagy maga a frontnak az ideje, amikor is nagyon sokan hullottak el messze távol keleti határainktól a Donkanyarba, százezres pusztulás, a második magyar hadsereg pusztulása, aztán jön a második szovjet-ukrán front, ami végigmegy az országon, rengeteg könnyet hagyva maga után, meggyalázott asszonyok, lányok, és kifosztva az ország, amit lehetett, azt vitték. És hát ezek után még jött az ellenség, és tudjuk ma már a számokat, körülbelül 800 ezeren mentek el hadifogságba és Málenki robotra, és tudjuk, hogy a Málenki robot nem is olyan kicsike volt nevével ellentétben, hanem bizony évekig tartott, sokan ott is odavesztek, volt Szovjetunióba, ott valahol temették el őket, kevesen térhettek haza. És eltelt a második világháború után 3,5 év, amikor sokan amnestiát kaptak, és így térhettek haza a saját anyaföldjükre. És akkor mindenhol, a gyülekezetekben, szerte az országban tartottak háladó Isten tiszteletet. És az előző szolgálati helyemen is elmondták, hogy na akkor tele volt a templom, na akkor még a csillárokon is lógtak az emberek, mert átélték Istennek a szabadítását, hogy megkönyörült népén az Úr, és ha nem is mindenki, de hazajöhetett a maradék kegyelemből, és adtak hálát a menny Istenének, az élő Úrnak. És lett Magyarországon egy lelkiébredés, aminek a kihatásaiból még mindig élnek a mai gyülekezetek. Ilyen nagy lelkiébredés azóta Magyarországon nem volt. De előzőleg ott volt a romlás, aztán Isten büntetése, aztán az Úrhoz való kiáltás és Isten könyörülete, és utána pedig ebből lehetett egy lelkiébredés. Kedves testvérek, mit is tesz itt Esdrás a pap? Egyrészt bűnbánatra jut ő maga. Aztán oda viszi a vezető emberek meg a nép egészének bűnét Isten elé. És ez lehet a hívő embernek a szolgálata, a közben járásnak a szolgálata, ami lehet bűnbánattartás is. Amikor oda visszük akár egy családban, vagy akár egy gyülekezetben, vagy egy egész nép életébe az elődeinknek a bűnét. Mindazt, amit nem mi követtünk el, de mégis kihatással van ránk. És oda vihetjük a kortársaknak a bűnét is, hordozva azt. Természetesen, így mondom, mások helyett nem tehetjük ezt meg, de másokért imádkozhatunk, és így Isten előtt bűnbánatot gyakorolhatunk. Mit tesz tehát Esdrás, és bizony nagy üzenete ez a mára is, közben jár Istennél. Könyörög a nép egészéért. Hagy tegyek hozzá egy másik bibliai példát, talán ő ebben különösen is előjárt hosszú időn keresztül, Mózesre gondolok, 40 éven át a pusztai vándorlásra újra és újra odaállt Isten színe elé, és bűnvallást tett a népért, és emlékszünk, még ilyet is mondott, inkább engem törölj ki könyvedből, mint ezt a népet, mondta Mózes. Kedves testvérek, legyen ez nekünk, mint új szövetségben lévő járó papoknak, hagyj használjam ezt a kifejezést, hiszen itt a közbenjárásnak a szolgálatára különösen is gondolok, akik most is, ma is, a mai nemzedékért, sőt, az elődök bűnéért közben járunk Istennél is bűnvallást teszünk. Ennek megvoltak a külső jelei akkor, abban az időben, megszaggatott ruha, köpeny és a torzomborz frizura, természetesen ma nem kell így tennünk, de belsőképpen gyakorolhatjuk ezt, időt számva rá. Azt mondja itt az ige, hogy egész nap ott ült ebben a bűnbánattartásban Esdrás, Isten színe előtt. Mi is történt ezután? Hogy olvastuk az igét? Ezt mondtam, mondja Esdrás. Istenem, szégyenkezem, és nem merem fölemelni arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyainak a kezébe, hogy gyilkoljanak, fogságba vessenek, kifosszanak és megszégyenítsenek bennünket, ahogyan van ez ma is. És csak rövid ideje annak, hogy megkönnyülött rajtunk Istenünk az Úr, mert meghagyott belőlünk egy maradékot, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén, visszaadta szemünk ragyogását Istenünk, és hagyta, hogy hogy egy kissé feledjük, feléledjünk szolgaságunkban.
Mert szolgák vagyunk, és Istenünk szolgáságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy feledve, feléledve fölépítsük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk azt a romjaiból, és védőfalat adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben.
Következő üzenet, amit ebből kiolvashatunk a bűnbánó szavakból, azt, hogy Isten mégiscsak könyörületes Isten. Elismeri Esdrás, hogy jogos volt Istennek a haragja. Jogosan érte a népet. De azt is elismeri, hogy igen, Isten adott maradékot. Mindig ad szabadulást. A hozzávaló kiáltás után Isten ad szabadulást. Hagy tegyük mellé a bírák korszakát Izrael történetéből. Ha olvassuk ezt a korszakot, a bírák könyvét, látjuk, hogy újból és újból ez történik. Egyik nemzedék után a másikkal. Elhagyják Istenüket, az Urat. Isten büntetésül küldi az ellenséget. Aztán Istenhez kiállt a nép. Isten támaszt egy szabadítót, megszabadítja őket az ellenségtől, majd az alatt, a bíra alatt Istent, az Urat követik, és ahogy ez a bíra meghal, megint kezdődik minden előről, visszatérnek a pogányok Isten isteneire, és elhagyják az élő Urat. Ott a bírák könyvében különösen szemléletes is ez, hogy szinte egyik nemzedék a másik után mindig ugyanabba a csapdába esik. Elhagyni az Urat, aztán hozzá kiáltani, mert jön az ellenség, aztán Isten szabadítást ad, átélik a szabadítást, és örülnek is annak, de mintha elfeledkeztek volna. Elmúlik az a nemzedék, és a következő nemzedék életében kezdődik minden újra. Kedves testvérek, valóban hálát adhatunk, hogy Isten mindig ad szabadítást. És az az időszak, amit most élhetünk, már több mint 30 éve szabadon ebben az országban. Nem mondhatják nekünk, hogy ne terjesszük, nem mondjuk az evangéliumot. Nem korlátoznak bennünket. Nem ér retorzió azért, mert hívő emberek kilettünk. Hogy fontos a gyülekezet, az Isten tisztelten való részvétel. Hogy megkereszteljük gyermekeinket, hogy konfirmálhatnak, hogy házassági eskü vehetnek az Úr előtt, tehát egyházi szertartással. Voltak idők, amikor ezeket tiltották, próbálták visszaszorítani. Itt nem is olyan régi idők voltak ezek. De most szabadon tehetjük mindezt. Élünk az Úr áldásaival. Valóban átérezzük ezt a szabadságot, és hirdetjük-e az igét, mert ennek van az ideje, hogy az öröm üzenetet minél többen meghallják. Milyen jó, hogy korlátozások nélkül szabadon megtehetjük mindezt. És valóban Istené legyen a dicsőség, mindig ad maradékot. Bizony ez is tapasztalat. Azt látjuk sokszor, hogy a nagy tömegek nem követik az Urat, bárminél többen megtérnének, de Isten mindig ad egy szent maradékot, aki hordozza Isten nevét, aki Isten szolgálja, aki hordozza másoknak, a többieknek a bűneit, és odatárja Isten színe elé, akik bűnbánatot gyakorolnak, és akik rámutatnak az Úrra a többiek előtt is.
Mi is volt ennek a szakasznak a vége? Bizony ott volt, hogy nem csupán a külső falak épülhettek meg, elhárítva minden ellenséges indulatot, az Úr elhárította az Úrból, hanem itt a könyvben olvassuk majd utána, megépülhet ez a belső építkezés, megindulhat ez a belső építkezés is. Tehát nem csak a külső istentisztelet, az istentisztelet helye újulhat meg, hanem a szívükben is épülhet Istennek a tisztelete. Hogy is mondtuk, jó, hogyha megújulnak akár az istentiszteleti helyeink, vagy újak épülnek, de azzal párhuzamosan kell épülnie annak a belső istentiszteletnek is, a szívekben lévőknek. Hagy hozzak egy helyet az Új Szövetségből, az első korintusi levél 3. fejezetében olvassuk Pál, amikor a gyülekezet alapításáról beszél, és azokról, akik ott szolgáltak a korintusi gyülekezetben. Azt mondja, hogy más alapot senki sem vethet. Ez egyedül a Jézus Krisztus. És hogy utána arra pedig építkezni kell.
És a következő felsorolást olvashatjuk ott, van, aki erre az alapra, a Jézus Krisztusra, így mondja, aranyat, ezüstöt, vagy drága követ épít, és így folytatódik a felsorolás, van, aki pedig szénát, szalmát, pozdorját. És így folytatódik az ige, majd az a nap, az Úr napja, ami tűzben jelenik meg, fogja megmutatni, hogy, így mondom saját szavaimban, mi az, ami ebből tartós. Nem nehéz kitalálni. Tudjuk, hogy a fa, szén, a pozdorja, az megég, az elég. A többi pedig azt meg lehet még tisztítani tűz által is. És még tökéletesebb, még fényesebb, még tisztább lesz. Pál apostol ott a gyülekezet plántálásról szól. Azok a tanítók, akik Korintusba tanítottak, akár ő, vagy Kéfás, tehát Péter, vagy Apollós, azok mind erre az alapra építettek, a Jézus Krisztusban lévőre. A gyülekezet pedig pártokra szakadt, és különböző tanítókhoz húztak. Van, aki azt mondta, én Pálé vagyok, az ő tanítását fogadom el, én Kéfásé, mondta a másik, én Apollósé, mondta a harmadik. Azt mondja Pál, az alap az ugyanaz, nem vethetünk más alapot. És ez igaz, ami egyéni életünkre nézve is. Egy biztos alap lehet, Jézus Krisztusé. De utána fontos a ráépített dolog is, a felépítmény. Az tartós vagy mulandó? Milyen lelki értékeket, kincseket építünk arra az alapra, aki Jézus Krisztus? Tartós dolgokat, vagy értékteleneket? Azt mondja ez az ige, a tűz fogja megpróbálni. Jézus Krisztus megjelenése. És milyen jó lenne, ha nem csak a tűz által bár megmenekedve, mert az alap az megvolt, mehetnénk be az örök életre, hanem, hogy mondjam így, a felépítmény is megmaradna. Azért is dicséretet kapnánk az Úrtól. Kedves testvérek, ez a másik nagy üzenete ennek az igének, hogy igen, sok esetben, mint ahogy a héten is majd mutatunk képeket, épülnek, szépülnek az épületeink, hála az Úrnak, van erre, így mondom, anyagi fedezet is, de épül-e az a belső Isten tisztelet, a szívünkben lévő, az Úrral való kapcsolat. Megvan-e már a biztos alap Jézus Krisztus? És utána arra értékes dolgokat, lelki kincseket, maradandóakat építünk-e? És hála az Úrnak, olyan jó volt ez az elmúlt hét is, amikor már egészen pici korban mondhatjuk el ezt a gyermekeknek. Taníthatjuk őket az igékre, a lelkénekekre, az aranymondásokra. Beírhatjuk ezeket oda a szívükbe. És Isten kegyelme elő tudja azt hozni majd a megfelelő időben. Előttünk volt egy régi ószövetségi könyv. Úgy kezdtük, hogy talán szívesebben olvassuk az új szövetségéket, de lám, látszik, hogy ennek is van üzenete a mára is. Nem csak egy régi poros történet, nem csak egy, így mondom, egy régi népnek, az izraeli népnek a régi története, hanem lám lehet ma is aktuális, sőt, mindenkorban aktuális. Említettük a 20. század közepi magyar világégést is, az utána való lelkiébredést. És különösen két üzenetet hangsúlyoztunk ki ebből. Egy. A hívő ember, mint Isten előtt való pap, közben járhat másokért. Akár az előző nemzedékek bűne miatt tehet bűnvallást, akár most a környezetben látott dolgokért. És hordozhatja így a népet Isten színe előtt állva. A másik pedig, lám ebben is ott van a kegyelem, a könyörülete Istennek, az irgalma, a szent maradékért, hogy Istennek mindig van egy népe, aki hordozhatja az ő nevét, aki hirdetheti a többieknek. És lám, békességes idők vannak ma Magyarországon, megtesszük ezt szóval, tettel, mondjuk-e, hirdetjük-e Jézus Krisztust, vagy éppen teljes magatartásunkkal. Megépülve bennünk az a teljes Isten tisztelet, a belső, amikor nem néhány órára, vagy csak egy-egy órácskára korlátozódik vasárnaponként az Isten tisztelet, hanem az egész életünk lesz azzá, a mindennapok Isten tisztelete. Munkavégzésünk, beszédünk, emberek között való forgolódásunk, hogy hirdessük Istennek nagy tetteit. nekik is. Isten adjon ehhez erőt, adjon bölcsességet, tiszta lelki látást, hogy terjedjen az ő igéje, így legyen. Amen. Hadd kérjem, úgy, ahogy azt szoktuk, így a helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és először csendes percben vigyük oda imádságainkat Isten színe elő, mindenki egyenként, majd utána közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük a Te igédet, figyelmeztetésedet, az, hogy minden korban, minden nemzedéknek akar szólni. Mert számodra nagyon drága az ember, hiszen a Te egyszülöttedet is adtad érte az emberért. És köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunk számára már ez nyilvánvalóvá lehet, hogy ezt hirdethetik a Föld egészén, egész földkerekségen. Urunk, add, hogy oda tudjunk állni a színen elé újra és újra is. Tudjuk hordozni a többieket, akik még nem a Tieid. Egy-egy családban, egy-egy nagyobb családban, vagy egy gyülekezetben, vagy pedig az egész népünk között. Urunk, köszönjük, hogy így megvallhatjuk a bűnöket, akár azokat nem mi követtük el, de a mi nemzedékünk, vagy éppen atyáink, őseink. Köszönjük, Urunk, hogy minden vétkünkkel, bűnünkkel így mehetünk elédbe, és kérhetjük ezek alól a felszabadítást, bűneinknek az eltörlését. Köszönjük, Urunk, hogy a bűnbánatot is Te támasztod a mi szívünkbe. Ez sem a mi saját jellemünkből, erőnkből jön. Mi könnyen felszabadítanánk magunkat, megmagyaráznánk az elkövetett bűnöket, vagy éppen másokhoz hasonlítanánk magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy a bűnbánatot is Te támasztod a mi szívünkbe. És köszönjük a feloldozást, a bűnbocsánatot. Ezt is egyedül Te tudod, Urunk, megadni. Köszönjük, hogy ebben járhatunk, kelhetünk. És add, Urunk, hogy ne éljünk vissza ezzel. Add, hogy amire egyszer már nemet mondtál, és mi is tisztán láttuk, hogy az bűn, ne térjünk rá vissza. Adj ebben álhatató szívet. És Urunk, hadd köszönjük meg neked szeretteinket, családunkat, nagyobb családot. Hadd köszönjük meg a gyülekezetnek a nagy közösségét, ezt a lelki családot. Itt a gyülekezetben lehetnek társaink, akik hordoznak bennünket, akikkel együtt imádkozhatunk, akik bátorítanak, de ha kell, komolyan figyelmeztetnek, intenek is. Köszönjük, Urunk, hogy így is neveled a Te népedet. És hadd kérjünk egész nemzetünkért, népünkért is, ahová születtünk, határokon belül és kívül. Urunk, add, hogy ne hiába valóságok után fusson e nép, ne idegen isteneknek bálványozzon, ne saját magát ültesse a trónszékre, vagy bármi mást, ami téged letaszít onnan az első helyről. Urunk, olyan könnyen fordulunk mi bálványokhoz, és bizony az egész szívünk egy bálványgyár. Add, hogy Te legyél az első, add, hogy Te legyél ott szívünk közepén, aki meghatározza egész éltünket, életünket, és hogy mindenkor hozzád ragaszkodjunk. Köszönjük, Urunk, hogy szólni akarsz hozzánk újra és újra, és hogy itt lehet kezünkben a Te szavad, nem birtokoljuk azt, hiszen ha olvassuk, az ejt bennünket fogjul, az szólít meg, az jár át. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a csodát átélhetjük igéd által, lelked által. Kérünk is, Urunk, Te áld meg a következő hetünket, napjainkat. Kérünk, hogy Te légy velünk ott munkavégzésünkben, családunkban. Add, hogy így járjunk, keljünk, így viselkedjünk, így mondjunk ki szavakat, így közeledjünk mások felé, hogy a Te nagyságodat hirdessük, a Te szabadításodat, a te kegyelmedet és bűnbocsátó szeretetedet. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük az áldás vétel előtt, ez pedig a 467. dicséretünk, mind a két verszaka. Semmi felől ne aggódjál, él az Isten és szeret. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Fordítsa felétek az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtatok. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és adjon nektek békességet. Amen. Áldás békesség.